Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg ennek a hónapnak az énekének eléneklésével Isten tiszteletünket, ez az 582-es számú külön lapon lévő ének. Így kezdődik: Jézus életem, erőm, békém, Jézus társam, örömöm. Benned bízom, te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert bennem élsz, már nincs mit félnem, mert bennem élsz. 582-es számú külön lapon lévő ennek a hónapnak az énekével kezdjük meg Isten tiszteletünket. Készülve a 144-es ének első versszakát fogjuk fennállva énekelni, így kezdődik ez: Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Máté evangéliumának a 25. részéből a 14. versszakkal kezdődő szakaszból így szól Isten igéje, mert éppen úgy van ez, mint az ember, aki az útra akarván kelnie, ő hívja az ő szolgáit, és amilyen van, átadja nekik. És adott az egyiknek 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek-kinek az ő erejéhez képes, és azonnal útra kell. Elment pedig, aki az 5 talentumot kapta, kereskedett azokkal, és szerzett másik 5 talentumot. Azonképpen, aki a 2 volt, az is másik 2 nyert. Aki pedig az 1 kapta, elment, elásta azt a földbe, és elrejtette az ő urának pénzét. Sok idő múlva pedig megjöttem a szolgáknak ura, és számot vetett velük, és előjövén, aki az 5 talentumot kapta, hozott másik 5 talentumot, és mondta: Uram, 5 talentumot adtál nekem, íme másik 5 talentumot nyertem azokon. Az ő ura pedig mondta neki: jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Eljött pedig az is, aki 2 talentumot kapott, és mondta: Uram, 2 talentumot adtál nekem, íme más 2 talentumot nyertem azokon. Mondta neki az ő ura: jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak azután, menj be a te uradnak örömébe. Eljött pedig az is, aki az 1 talentumot kapta, és mondta: Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél. Azért félvén elmentem, és elástam a te talentumodat a földbe, íme megvan, ami a tied. Az ő ura pedig felelt, és mondta neki: gonosz és öres szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, és én megjövő nyereségként kaptam volna meg a magamét. Vegyétek el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik és megszaporítatik. Akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. És haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségbe, ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Isten tegye áldottá a hallott igét imádságra készülve a 144-es ének első versszakát énekeljük fennállva, így kezdődik ez. Isten élő lelke jöjj. Kapaszkodva, amit te teremtettél meg a kereszten, te teremtetted meg annak lehetőségét, hogy megbékéljünk az örökkévaló Istennel. Uram, mindig fölteszed a kérdést, hogy vajon azokkal a talentumokkal, azokkal az adottságokkal, amelyeket nekünk adtál, vagy megértetted velünk, hogy ezek vannak, hogyan élünk. Hogyan próbáljuk kamatoztatni mindazt, amit nem azért adtál, hogy értelmetlenül parlagon heverjen, hanem hogy minél inkább az a dicsőségedet megmutassa, és minél inkább felhívja az emberek figyelmét a hegyen épített városra, a mécsesre, arra, hogy van só, ami ízessé teszi az életet. Van lehetőség, ami nem egy elrontott, értelmetlen világ felé terel, vagy tereli az embereket, hanem van értelem, van jövő, van perspektíva, és ebben bennünket szeretnél használni. Olyan nehezen értjük meg a te logikai menetedet, mert azt gondoljuk, hogy ha mi megtaláltuk a veled való közösséget, azzal megtörtént a világtörténelem legnagyobb eseménye, ahelyett, hogy örülnénk, örvendeznénk, de mások számára is fogyaszthatóvá, érthetővé és kézzelfoghatóvá tennénk mindazt, ami úgymond nekünk örömet okozott. Örökkévaló Isten, szeretnénk ma is odafigyelni rád, és szeretnénk, hogyha az üzeneted, a mondandód megvilágítaná azt, ami esetleg hiával van bennünk, vagy megerősíteni mindazt, ami csak pislákol, mindazt, ami még nem teljesen evidens a mi számunkra, de megújulva, megerősödve mehetnénk tovább, hogy mások számára vihessük a te örömhíredet és üzenetedet. Hagy kérjünk most is arra, amire mindig is szoktunk, hogy légy itt, szenteld meg jelenléteddel együttlétünket, mert hisz egyébként nincs értelme annak, hogy mi együtt vagyunk, és ha te itt vagy, abból biztos, hogy áldás fog fakadni. Hagy könyörögünk most a táborozókért, hagy kérjünk mindazokért, akik nem tudtak itt lenni, vagy azokért, akik ugyan megfordultak a te igét körül, de inkább mást választottak, azzal a hittel, reménységgel tesszük őket a kezedbe, hogy te ígérted és te bátorítottál arra, hogy a te igéd nem fog visszatérni hozzád üresen, hanem kellő időben megtermi gyümölcsét. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket a 123-as számú ének eléneklésével. A 123-as ének így kezdődik: hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki hittel, ó, kérni taníts, indíts fel szívemet, buzduljon fel, neked gyűjteni lelkeket, kérni taníts. 123-as énekkel folytassuk Isten tiszteletünket. A mára kijelölt szakasz megtalálható Lukács evangéliumának 16. részében, Lukács evangéliumának 16. részében így szól a mára kijelölt szakasz. Ezt ülve hallgassuk meg. Mondta pedig az ő tanítványainak, volt egy gazdag emberkinek volt egy sápára, és az bevádoltatott nála, hogy javait eltékozolja. Hívta azért azt, és mondta neki, mit hallok felőled? Adj számot a te sáfárságodról, mert nem lehetsz tovább sáfár. Mondta pedig magában a sáfár, mit műveljek, mivel hogy az én uram elveszi tőlem a sáfárságot. Kapálni nem tudok, koldulni szégyenlek. Tudom, mit tegyek, hogy mikor a sáfárságtól megfosztatom, befogadjanak engem házaikba. És magához hivatván az ő urának minden egyes adósát mondta az elsőnek. Mennyivel tartozol az én uramnak? Azt pedig mondta, 100 bátus olajja, és mondta neki, vedd a te írásodat, és leülvén hamar írj 50-et. Aztán mondta másiknak, te pedig mennyivel tartozol? Azt pedig mondta, 100 kórus búzával, és mondta annak, vedd a te írásodat, és írj 80-at. És dicsérte az úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett, mert a világnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk nemében. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Aki hű, a kevesen sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, ki bízna reátok igazi kincseket? És ha másén hívek nem volnátok, ki adja oda nektek, ami a tietek? Egy szolga nem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak. Hallották pedig mindezeket a farizeusok is, akik pénzszeretők voltak, és csúfolták őt. És mondta nekik, ti vagytok, akik az emberek előtt magatokat megigazítjátok, de az Isten ismeri a ti szíveteket, mert ami az emberek között magasztos, az Isten előtt utálatos. Ez egy botrányos példázata Jézusnak. Igen, keveset szoktunk róla prédikálni, és nem is mondanám azt, hogy teljes mélységéig érti az ember, hogy mit akar ezzel Jézus mondani, de valamilyen gondolat mégiscsak előtérbe fog kerülni, amit nekem mondott, vagy olvasmányaim alapján ez valamilyen konklúzióval jár az én számomra, és ezt szeretném ma nektek átadni, mert hisz Jézus sok esetben olyan eszközöket használ, amely eszközök nem, ami jól begyakorolt és jól ismert eszközeink tárházába tartozik, hanem ha tetszik, botrányos eszközökhez nyúl, ha tetszik, érdekes megfogalmazásokat tesz, és olyan példákat állít elénk, amit igazából nem is egészen értünk. Itt rögtön az elején le kell szögezni, hogy, és majd még az előzményeiről is beszélnék ennek a példázatnak, és lehet, hogy inkább a leszögezés előtt az előzményekről mondanék egy pár szót, mert talán így érthetőbb lesz, hogy mit is akarok én ezzel kapcsolatban számatokra mondani. Jézushoz szokatlanul özönlenek a vámosok, a bűnösök, a paráznák, a sziszákosok, és ez nem tetszik a kor egyházának, nem tetszik a hívő embereknek. Nem olyan régen beszélgettem két barátommal, akik egy közösséghez tartoznak, és az a feladatuk, hogy az ajtóban megszűrjék az érkezőket. Olyanokat nem lehet beengedni, akik rendetlen életet élnek, akik
nem úgy viselkednek, ahogyan hívőként viselkedni kell, és hogy ne legyen bent botrány, vagy esetleg olyanok ne hozzanak szégyent a közösségre, akikkel nem jó mutatkozni, azokat megszűrik az ajtóba. Kérdeztem tőlük, hogy is mi lenne, ha megtérnének még egyszer. Az ige megszólítaná őket. Vagy eszembe jutott egy másik barátom, aki megint másik felekezethez tartozik, aki engedve az ige szorításának, mikor kihelyezték oda, ahol szolgált, elkezdte a szegényeket látogatni, és felruházta őket, enni adott, és azok annyira meglepődtek ezen, mert nem volt szokványos ez azon a helyen, ahol ő szolgált, hogy másnap tele lett a templom. És megriadt tőle, hogy most akkor mi lesz? Mi lesz a jó és hűséges odajárókkal, meg fognak riadni, hogy itt olyan fazonok jelennek meg, akik nem méltók egy bizonyos értékrend szerint az Isten országára. Vámosok, bűnösök, paráznák, iszákosok kezdtek Jézushoz jönni, és ő beszélgetett velük. Na, nem arról, hogy ezt tovább kell folytatni, hanem megvolt a maga módszere arra, hogy ő velük megpróbáljon szót érteni. És ezeket a dolgokat nyilvánosan tette Jézus, mindenki számára nyilvánvaló volt. Nem úgy tette, hogy ezeknek az embereknek, akik a közgondolkodás szerint marginalizálva voltak, ezeket az embereket egy külön alkalomra összehívta, hogy nehogy véletlenül a jó és tisztességes emberek megbántódjanak, vagy azt mondják, hogy nem ülnek velük le egy padba, hanem nyilvánosan. Mindenki számára világos volt, hogy ő mit tesz. És ekkor mondja el, vagy ezután mondja el Jézus, amikor ezért megfeddik a 100 jó példázatát. Ugye van 100 juha a gazdának, és csak egy veszett el. Hát nem kellene örülni a 99-nek, és azt mondani, hogy ez az 1%-nyi veszteség, az nem olyan nagy, ez belefér. Nem. Arról beszél Jézus, hogy nagyobb öröm van egy megtalálton, mint 99 igazon. És mondja tovább az ő mondókáját 10 drachmáról, amelyből csak egy gurul el. Mégis fölforgat mindent a háziasszony, és amikor megtalálja, összehívja a szomszédokat, és buliznak egy kicsit, ha tetszik, és azt elmesél, hogy milyen nagy öröm érte őt, mert megvan az az egy elveszett drachma. Aztán elmondja a tékozló fiú történetét, aminek a konklúziója az idősebb testvér, akivel való párbeszéd, amikor azt mondja, hogy örülnöd kellene. Ezután jön ez a történet, vagy ez a példázat, amelyben az első érdekes dolog az az, hogy ezt a tanítványainak mondja Jézus. Most figyeltem erre fel. Ha tetszik nektek, akik itt vagytok, nekünk, akik itt vagyunk, úgy beszél Jézus, hogy ez most nekik lesz üzenet, és ezt érdemes nagyítóval vizsgálni. Persze, hogyha tanítványnak érzed magad, ha már azt gondolod, hogy ott vagy Jézus közelében, és te már átmentél sok olyan dolgon, amin át kellett menni, és te, ha valaki, akkor te igazán közel vagy Jézus Krisztushoz, mondd a pedig az ő tanítványainak. És itt van az, amit legakartam szögezni az elején, hogy van egy sáfár, akiről valószínűleg nyilvánvalóvá válik, hogy nem olyan jól sáfárkodik az rábízott dolgokkal. Ugye a sáfár, ami fogalmaink szerint a jószág igazgató vagy az intéző, akire rá van bízva minden vagyon. Ügyvezető igazgató, lehet, hogy ma ez egy jobban érthető dolog. Van a tulajdonos és van az ügyvezető igazgató, aki mindenért felel, aláírhat, csak időnként a tulajdonossal el kell számolnia, teljes szabadsága van. Több, állítólag valahol olvastam, hogy több ilyen jelentkező volt erre a jószág igazgatói vagy sáfár posztra, mint ahány ilyen státusz lett volna, és csak úgy lehetett bejutni egy-egy ilyen pozícióba, hogyha valaki kihullott a rostán, és lehet, hogy ezért árultatik, vagy vádoltatik be, ahogy Károli fordítja, ez a sáfár, hogy legyen hely, vagy lehet, hogy már tényleg annyira maga zsebére és mások javára használta azt, ami a kezére volt bízva, hogy ez igazságért kiállt. És amit szerettem volna leszögezni, hogy azok, akik az igazságot nyilvánvalóvá teszik, azokról egy szó sem esik többet. Mi egész más logika szerint gondolkoznánk. Igazuk van, hogy nyilvánvalóvá teszik azt, hogy itt valami nincs rendben? Igazuk van. Vajon Jézus mit akar ezzel a példázattal? Bevádolják a sáfárt, és elmondják, hogy eltékozolja azt, ami az ő kezére van bízva. Eljön a számonkérés napja. Nem tudjuk, hogy a sáfár mi a csodát csinált a rábízott vagyonnal. Úgy tűnik, hogy nem sok spórolt pénze van, mert hát megfogalmazza a számonkérés után, hogy koldulni szégyel, kapálni nem tud, vagy nem akar, koldulni meg szégyel, hát nincs semmi olyan spórolt tartalékja, amiből élne. Úgy látszik, nagy udvartartást vezetett, buli-buli hátán volt, és mindenkivel egy kicsit nagyvonalú volt, vagy nem tudom mit csinálni, de nem is kerül szóba az, hogy mit tesz, hanem mit tett, hanem oda hivatja a gazda. Mit hallok felőled? És egy percig nem kérdéses, hogy hisz azoknak, akik bevádolják. Arra kellett gondolnom, hogy a gazda számára pontosan evidens volt, vagy hajszál pontosan biztos volt az, hogy ez a sáfár nem jól sáfárkodik. Mert talán az igazság megkövetelné, hogy hagy védje magát a sáfár. Ezzel se sokat foglalkozik Jézus, csak annyit mond, hogy a gazda azt mondja, hogy adj számot a te sáfárságodról, mert nem lehetsz tovább sáfár. Ezen úgy átsiklik. Vagy annyira evidens volt a sáfár számára, hogy most megbukott, hogy nem tudott védekezni, és egy szava nem volt a számon kéretésnél, hanem bűnbánó arccal be kellett vallania, hogy talált süllyedt itt valóban. Tetten érték őt, és itt nincs mese, lebuktam, vagy megfogtak, vagy nem jól gondolkoztam, nem jól építettem fel a magam stratégiáját. Úgy tűnik, mintha nem fosztották volna meg azonnal a aláírási jogát, ahogy ezt ma mondanánk, hanem még volt egy kis ideje aláírni dolgokat, és hát azon gondolkozik itt magában, hogy most mit csináljon. Megengedve a történet különféle megoldási mechanizmusokat, hogy mit lehetett volna csinálni, vagy csinálnia ennek a császárnak. Többek között bocsánatért esedezhetett volna, mint ahogy az az adós szolga, aki bocsánatért esedezett, és közben az 1%-nyi, vagy még annyi fél százaléknyival tartozó szolgatását pedig gyötörte, biztos emlékszünk a Szentírásban erre a történetre. Kérhetett volna haladékot, vagy bármit csinálhatott volna, de ez nem ezt teszi, ez az intéző, hanem azon gondolkozik, hogy ebből a szorult helyzetből hogyan tudná magát kivágni. Hogyan lehetne ebből a szorult helyzetből valami jót tenni, vagy valami olyasmit, ami az ő számára jövedelmező lenne. Nem bukna meg hosszú távon. Mi lesz így ő belőle? Ugye ma az a gyakorlat, hogy akár igaz valami, akár nem, vezetőszáron elvezetnek valakit, aki ilyen helyzetbe kerül, és mindegy, hogy igaz vagy nem, egy életen keresztül nem tudja aztán lemosni magáról, hogy ő bűnös, vagy valami olyat tett, ami nem megfelelő a kor követelményeinek, mármint megfelelő az, amit csinál, csak ha már megbukott, akkor könnyen, gyorsan vezetőszárra küldjük, mert hisz jó példát statuálni. Hát neki egy furcsa mechanizmus jut eszébe, oda hívja azokat, akik az ő segítségével különböző javadalmakhoz jutottak, vagy kölcsönhöz jutottak, és gyorsan megkérdezi az elsőt, hogy mennyivel tartozol, egy bátus olaj, az 36,9, mondjuk 40 liter olaj volt, és 100-szor ennyivel tartozik az egyik, az durván 3700 liter olaj, nem kevés. És azt mondja gyorsan, hogy ezt radírozd ki, írjad a felét. Jön a következő, és te mennyivel tartozol? Ő is elmondja, hogy ő pedig ennyi kórus búzával tartozik, ez majdnem 40 ezer liternyi búza, hát ennek is a 20%-a az egy olyan 7-8 ezer liter búza, annyival írják kevesebbet, és akkor megvan a nyereség. Mert abból indul ki, hogyha én most segítek, amíg lehetőségem van, akkor majd mikor kiesem ebből a fixisből, akkor ők is fognak rajtam segíteni. És egy furcsa dolgot mond a gazda, elkezdi dicsérni a hamis sáfárt. Ugye a mi logikánk azt követelné, hogy ha már kirúgta az eddigi csalásaira hamis sáfárt a gazda, akkor ha ez történt, akkor minimálisan börtönbe juttatja. Nem elég, hogy megbukott, még az utolsó napokat arra használja föl, még nagyobb kárt okozzon. Hogy lehet példának tenni egy ilyen példázatot a mi számunkra? S ráadásul a legbensőbb kör számára, a tanítványi gárda számára. És természetesen ez a tanítása Jézusnak aztán kimegy a hallgatóság felé, mert hisz gúnyolják ezért a tanításáért azok, akik úgy gondolták, hogy ők tudják meghatározni mind az erkölcsi normákat, mind pedig azt, hogy hogyan kell Istenhez közeledni, de ez a legbensőbb körnek a tanítása, mármint az ő számukra tanít. Mi az, ami példa ebben? Hát ha jobb hiány nem jut más eszünkbe, azért van egy-két dolog, ami eszünkbe juthat, hiszen az első, hogy azonnal eszébe jut, hogy emberi kapcsolatokba kell befektetni. Van majd, nem ma, talán több tíz éve kezdődött az a gyakorlat, amit úgy nevezünk, hogy társadalmi felelősségvállalás, és vannak bizonyos cégek, akik úgy gondolkoznak, hogy ahol ők valami termelő tevékenységet folytatnak, amiből nekik hasznuk van, akkor nekik kutya kötelességük abba a társadalomba visszapumpálni valamit, mert hisz ebből a társadalomból, ebből a közegből élnek, és erre büszkék is, hogy valamit adni tudnak. Embereknek az egzisztenciáján segítenek, és magának, közösségen is próbálnak segíteni. Valami ilyesmi fogalmazódik meg ennek a hamis sáfárnak a gondolataiban. Azonnal emberi kapcsolatokat alakítok ki, és nem a magam hasznát nézem azonnal, hanem azoknak a hasznát, akik rám voltak bízva. A jövőn kezd gondolkodni. Az ő gondolkodása nem napról napra, egyik napról a másikra, vagy egyik naptól a másikig terjed, vagy nem fizetéstől fizetésig, vagy nyugdíjtól nyugdíjig terjed, hanem a jövőn kezd gondolkodni. Mi lesz hosszú távon? Az egyik ilyen gondolat, ami miatt talán Jézus példaként hozza elénk ezt a történetet. Sáfár vagy. Sáfár vagyok. Rám bízatott valami. Rám bízattak sokan. Családom, ismerőseim, szomszédok. És sorolhatnánk vég nélkül, hogy kik ezek. Gondolkoztál a jövőben, hogy a rád bízott értékeket, amiket majd egyszer számon fog kérni a gazda. Adj csak számot a sáfárságodról. Nem azért talált meg az örökkévaló Isten, hogy elrejtsd azt, ami a tied. Nem azért talált rád, és nem ez a legnagyobb történése a világtörténelemnek, hogy te megtértél. Adj hálát érte. Gondolkozol a jövőben, még egyszer hangsúlyozom, a legbensőbb tanítványi körnek beszél Jézus. Eszesen cselekedett a hamis sáfár. Hű maradt önmagához. Máshol is beszél arról a Biblia, hogy vajha hideg volnál, vagy hév. Azaz egyértelmű volnál. Mind a kettőnek van értelme. A hol ide, hol oda, annak nincs értelme. Ez a sáfár a maga logikája szerint becsülendő és jó dolgot tett, hű maradt önmagához, vigyázott a jövendőről, mert koldulni szégyel, kapálni meg nem tud, hát valamit el kell intézni. Mit tudsz kezdeni azzal, amit Jézus Krisztus neked adott? Számon fogja kérni. Meg fogja kérdezni, hogy kedves barátom, adj csak számot a te sáfárságodról. Ezért izgalmas az, hogy az öt, a kettő és egy talentumos szolga története volt az imádság előtti szakasz. Nem az a lényeg abban, hogy kinek van öt, kinek van kettő és kinek van egy. Mert ha hozott volna az egy talentumos még egyet, azt mondja neki az Úr, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám. Mintha arra bátorítana bennünket az örökkévaló Isten, merj a szakadék széléig menni, merj reszkírozni, merj egy olyan területre lépni, ahol nyilvánvalóvá válik, hogy te ki vagy. Mert ha nem mész, miért vagy az, aki vagy? Ugye a mi igazságérzetünk azt kívánná, hát visszaadott mindent az az egy talentumos, egy fillér sem hiányzik. Miért nem örül neki a gazda? Miért nem dicséri meg? Hát ennyire volt képes, vigyázott rá, nem okozott nekem kárt, akkor jól vagy olyan jó és hű szolga. Ó, milyen érdekes és furcsa Jézus gondolkodása, vagy az örökkévaló Isten gondolkodása. Amit neked adott, amit beléd teremtett, amit újból előhívott belőled, vagy ha tetszik, értelmet adott, azoknak a tulajdonságoknak, amik benned vannak, és elrendezte, összerendezte, nem véletlenül tette, vagy nem véletlenül tenné. Pontos célja van vele. A másik fontos dolog, hogy van-e célunk, ami meghatározza a dolgainkat. Ennek az embernek az volt a célja, hogy amikor majd nem lesz szolga, akkor is legyen valami, amiből neki haszna lesz. Az volt a célja, hogy majd a jövőben, a jövő érdekében, a jelenben tegyen valamit. Nem a jövőben kell majd tennie valamit, mert majd már mikor van az még, ráérek, hanem a jelenben. Most azonnal. Nincs több idő. Hát számon kérte a gazda. Valamit tennem kell. Sokszor beszéltem arról, más összefüggésben, hogy úgy kellene élnünk, mintha nem járna ezért jutalom. És ezt továbbra is így gondolom, de mi a célod? Megfogalmaztad a célodat, hogy ma, holnap és a jövőben te az Úrral szoros szövetségben szeretnél élni, és akkor, ha ez a célod, ha ez a cél határozza meg a te lépéseidet, akkor a jelenben cselekedned kell, nincs mese. Eszesség. Dicséri az eszességét a gazda. Vág az agya. Szorult helyzetben, gyorsan kitalál valamit. Mennyivel egyszerűbb azt mondani, ez a szolga mágiára való. Mennyivel egyszerűbb azt mondani, megbuktam, zárjanak be. Ha már úgyis megbuktam, vége. Vajon, amikor azon gondolkozol, hogyan tehetnél bizonyságot valakinek a megváltó Krisztusodról? Ez a fajta izgalom elfog? Különféle módszerek eszedbe jutnak? Lehet, hogy ezek nonverbális dolgok, mert nem kell agyon evangélizálni senkit. De eszedbe jut valami érdekes dolog, amivel valakinek Istenre irányíthatod a figyelmét. Annak az Istennek, akinek egy pici kis teremtmény is fontos, és elveszett a nyuszink, kisúrant az ajtón, és hát ott szomorkodtunk ugyan. Bevallom őszintén, én kézzel-lábbal tiltakoztam az elején, hogy ez a nyúl hétvégén is itt lakik nálunk, igaz, hogy egész héten nem itt lakik, hanem feleségem osztályában lakott, de tudom, mert volt állatunk, hogy Milyen kötöttséget jelent egy állat? Nem lehet otthagyni, meg kell mindig valakit kérni, gondozni kell, és hát ugye a gyerekeknek addig érdekes, míg meg nem érkezik, aztán ez a felnőttekre szokott maradni mindig, hogy mindenben része legyen a kis állatnak, és valahogy nyitva maradt az ajtó, és kisurrant ez a nyúl. Nyilván kitágult előtte a világ, és azonnal felfedező útra indult, és mire hazajöttünk, nem volt meg a nyuszi. Hát óriási keresés. Indult meg, bejártunk mindent, hát sehol nincs a nyuszi, és hát én egy fohászt intéztem az örökkévaló felé, hogy uram, tudod, hogy egy kis állat is olyan kiszolgáltatott. Hát neked gondod van, hát segíts már megtalálni. 5 percen belül megvett a nyúl. Az örökkévaló Istennek gondja van egy kis, pici, barna szörmokra is. Hát ne lenne gondja azokra, akik rád vannak bízva, szomszédodra, aki a pokolba kívánsz, vagy családodra, akik őket úgyse érdekli, vagy most ne zavarjanak, mert én akarok ezen gondolkozni, vagy ne szóljanak már hozzám, hagyjanak már békén, én végre valamit kitaláltam, és én is tudnám holnap estig sorolni, hogy ki mindenkinek nem szívesen beszélnék erről. Vág az agyad, hogy hogyan lehetne őket Krisztushoz vezetni. Érted azt a vadász ösztönt, amikor az fog el, hogy milyen jó nekem, mert lelki békességem van. Hát nem lenne jó neki? Vagy odállok az ajtóba, és megszűröm az ajtóba, hogy ki az, aki bejöhet. Mert nehogy azt gondolt, hogy csak ők teszik ezt, mert lélekben mindannyian megtesszük, megszűrjük azt, hogy kinek van joga, és kinek nincs joga az örökkévaló Istenhez közeledni. Ugye mi azt várnánk etikailag, hogy Jézus ezt a példázatot csak arról a végéről fogja meg, hogy elmondja, micsoda renitens figura ez, mágjára vele, le a pokolba, és hagy főjön a kondérba. Jézus úgy tanít ebben a történetben, hogy példaként állítja elénk ezt a hamis sáfárt, és közben elmondja, amit mi várni szeretnénk. Nem azt mondja, hogy az a fajta attitűd, ami jellemző erre a figurára, az követendő, hanem érdekes módon, aki kevesen hű, a sokon is hű az. És aki kevesen hamis, a sokon is hamis az. Érdekes módon oda tesz valamit, ami a logikai menetbe nem illeszkedik. De megérted, hogy sok minden van, amiben pedig példaként állítja eléd a hamis sáfát. A kevesen hű voltál? Mert hisz a sok az 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 érték, ami a Krisztussal való közösség. Nem az, ami anyagiban mérhető. Ami jó befektetés, és akkor majd egy olyan jó üzletet kötöttem, hanem a sok az, ami az örök élet kérdése. Az élet és halál kérdése. Ott hű voltál, sokra foglak ezután bízni. Ha hamis mammonon nem voltál hű, ki fog rád bízni örök értéket? Isten áldja meg az életedet, hagyj bízzon rád minél többet az örökkévaló Isten. Legyen bizalma hozzád, hozzám. Az a bizalom, ami megfogalmazódott akkor, amikor egymásra találtatok. Amikor szüntelenül hívogatott, és egyszer megértettek, hogy nincs más tennivaló, mint az, hogy elfogadom, hogy az örökké való Isten át akarja formálni az én életemet. Ez egy olyan fajta bizalma Istennek, amit nem lehet emberi szavakkal megfogalmazni. Mire indít téged ez a bizalom? Amen. A 180-as ének első versszakát énekeljük el. 180-as ének első versszaka így kezdődik. Jobban tiéd, Uram, jobban tiéd, bár súlyos a kereszt, s érzem sebét, bár könnye, kinnya van, ez lett a jelszavam. Jobban tiéd, Uram, jobban tiéd. 180-as ének első versszakát énekeljük el.
Jó, hogy rád kicsi látom a hét,
Második versszakát, mert fel akartam olvasni a csendes napok témáját, csak felejtettem a nyomtató mellett, úgyhogy igen, énekeljük, addig felszaladok érte és lehozom. Tehát a 180-as ének második versszakát énekeljük el. Valahogy hirdettem már, az augusztus 20-ai csendes napok, amelyek hosszú évtizedek felérnek, már vissza most kivételesen Pesten lesznek, Tékás megyelen, és 18-án este 6 órai kezdettel kezdődnek. Az lesz a fő téma, hogy a magasságos Jeruzsálem szabad, ez minnyájunknak anyja. Jeruzsálem jelentősége általánosságban, ez lesz az első előadás, Melkisédek Sálem királya, azaz a békesség királya, Jeruzsálem Dávid városa, Jeruzsálem az úrháza, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, Jézus sír Jeruzsálem felett, Jeruzsálem a Golgota helyszíne, Jeruzsálem a város, amelyről nem akarunk elfelejtkezni, a grádicsok éneke Jeruzsálemben, örüljetek Jeruzsálem felett, boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségű választott. Pénteken este 6 órától kezdődik tehát a program, és szombaton egész nap, illetve vasárnap délelőtt is itt lesznek az istentiszteletek, vagy az előadások, úgyhogy a jövő vasárnapi istentiszteleten közösen együtt lennénk a Békás, illetve az országból érkező testvérekkel, ezért itt nem lenne Isten tisztelet, hanem most kivételesen, közösen, Békás megyeren tartanánk az Isten tiszteletet, és mindenki szeretettel várunk ezekre az alkalmakra. Ahogyan ez nyíregyházán szokott lenni, nem kell élelemről és egyébről gondoskodni, mindenkit ott szeretettel vendégül látunk, úgyhogy lehet úgy készülni, hogy ne kelljen főzés vagy egyéb miatt hazarohatni. Tehát Jeruzsálem mindnyájunk anyja, és a magasságos Jeruzsálem szabai, ez mindnyájunk anyja, így van a Galácia levélben, ez lesz a fő témánk. A ránk következő hét, igen?
Szombaton mikor kezdődik?
Szerintem 9-kor, nem kaptam meg a pontos kezdés, de így szokott lenni.
9-kor és vasárnap is?
Vasárnap is, igen.
Köszönöm.
De majd még eljuttatom a hírt, nincs benne pontosan. Tehát este 6-kor pénteken, és minden nap 9-kor, hogy lehet eljutni Békásra?
Árpád híd metróval, és onnan tehát
tehát Árpád híd metró, 134-es busz végállomásáig, ha valaki szívesen részt venne ezeken az alkalmakon. Tessék?
34-134.
De ha ezzel kapcsolatban valakinek kérdése van, nyugodtan szóljon, később is akár, vagy telefonáljon, és mindent megbeszéljünk. Ránk következő hét így alakulna, szerdán este 6 órától a munkanélküliekkel lennék együtt, csütörtökön este 7 órától imaóra, azt követően videóra lesz, vasárnap, ahogy hirdettem, tehát most kivételesen nem itt lenne, hanem Békásmegyeren, és péntek este 6 órától kezdődnek az alkalmak, szombaton 9 órától, és vasárnap szintén 9 órától kezdődnének, vagy folytatódnának. Van-e valakinek kérdése, említeni valója, vagy valamilyen kritikai észrevétele? Ha nincsen, akkor a megkezdett ének 4. és 5. versszakát énekeljük. A 4. versszak után záró énekként fogjuk fennállva énekelni az 5. versszakot az áldás után.
igen, hát korban is